Egyre rosszabbak, egyre többször lépnek át határokat, és egyre inkább provokálnak, és aztán sírnak is, meg sokfajta dolog történik este a gyerekek esetében, és ilyenkor a szülők nem nagyon tudnak mit csinálni. És nagyon sok olyan történetnél tudom, hogy az a vége, hogy oda cserdítenek, vagy odaütnek, vagy valami olyasmit csinálnak a gyereknek, ami tulajdonképpen megállítja ezt a fajta folyamatot. A gyerekek is felfokozódó, érzelmileg felfokozódó állapotban vannak, pont azért, mert egyre fáradtabbak, a szülők egyre kevésbé viselik, és akkor beszélhetünk itt minden józan átgondolásról, a helyzet bennünket másfajta cselekvésre késztet. Mit tetszik szólni?
Mit szólok ehhez? Az, hogy persze, sajnos van ilyen, és valóban oda lehet csűrni a gyereknek, és ez nyilvánvalóan ott az akut helyzetet meg fogja oldani, mert az a gyerek az csöndben elmegy, és sír majd az egyik ójában, és ebben belealszik. Itt tényleg az a kérdés, hogy az a szülő, aki ezt a megoldást választja egyszer, másodszor is ezt a megoldást fogja választani? Hisz ebben a megoldásban? A gyerekével való kapcsolata ezt elbírja? Azt gondolja, hogy ez egy működő dolog? Tehát tényleg azt érzi, hogy ezzel jól meg lehet oldani helyzeteket, konfliktusokat? Ilyen konfliktusok mindig lesznek. Tehát abban a pillanatban, hogy ez a édes kis baba megszületett ott a családban, abban a pillanatban ez is benne van a pakliban, tehát hogy fel kell készülnünk arra, hogy az az édes kisbaba egyszer csak majd egy édes kisgyermek lesz, aki bizony minden létező módon próbálgatni fogja a határainkat. És el kell döntenünk, hogy ezt mi hogyan fogjuk kezelni. Na most, hogyha ezt veréssel kezeljük, akkor nem csak azt kell tudnunk, hogy a gyermekünknek ezzel ártunk, ezzel nem tartjuk őt tiszteletben, mint bármelyik emberi lényt, ezzel jogszabályokat szegünk meg. Hanem azt is, hogy a kettőnk kapcsolata az nem feltétlenül fog a jó irányba, vagy abban az irányban haladni, ami esetleg mondjuk hosszú távon is kívánatos. Well, some people think I'm damaged, 'cause I'm always on my own. But just because the lights are out don't mean you're not at home. And they say when you're psychotic that you never walk alone. I'm just a three-legged dog on the roam. And everybody thinks that I'm unfriendly just because I can't recall their names. But all the faces and the places just begin to look the same. You haven't got the kind of time it takes to play those kind of games when you're a three-legged dog on the roam. Now I may not be good looking, but I'm a killer in the dark. And girl, you know my bite is so much better than my bark. So if you need a friend tonight, why don't you come find me in the park? I'm a three-legged dog. Father thinks I'm lazy 'cause I ain't got no career. And my mother thinks I'm crazy, and my sister thinks I'm queer. Ah, but if you think it's easy, man, you just got no idea. I'm a three-legged dog on the roam. Yeah, I've been down so long that coming up is giving me the bends. And I'm so goddamn lonesome I count enemies as friends. And every day I chase my tail and wonder when it's gonna end for this three-legged dog on the roam. Yeah, I'm still looking for that something gonna make my life complete. Can't afford to be too picky when you're living on the street. But sometimes if I'm a good boy, they'll throw me a piece of meat. I'm just a three-legged dog on the roam.
Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Varga Sabján Dóra pszichológussal arról kezdtünk el beszélgetni, és arra vagyunk már nagyon benne, hogy a verés mennyire lett része a nevelésnek, vagy mennyire nem része a nevelésnek, azért is, mert jó néhány könyv jelent meg az elmúlt időszakban, amelyik nagyjából koncepciókat is rendel a veréshez, és tulajdonképpen fel is menti a szülőket sok esetben az alól, hogy amikor megütik a gyerekeket, hogy ez a nevelés része. És egyébként sokféle módon próbáltuk erről a dologról beszélni, tulajdonképpen azért is, mert az indulatokat nem lehet egyébként elkisöpörni az életünkből, érzelmileg átszínezett, indulatteli világban élünk, még a legszelidebb emberek is sokszor igazából kiborulnak, és a gyerekek egy olyan világ, akik képesek bennünket kiborítani, ezért van egy indulatszerű megközelítés is a gyerekeknek, és van egy olyan nagyon-nagyon átgondolt verés is, amit ezek a könyvek sugallnak, és mind a kettő tulajdonképpen az ellen szól, ami Magyarországon érvényes, hogy a törvény tiltja, és hogy minden olyan dolgot kéne megtalálnunk ezzel összefüggésben, amelyik nem arról szól, hogy gyereket megütjük, hanem a gyerekkel együttműködésben próbáljuk azokra a szabályokra felkészíteni, ami ebben az életben szükséges. És a végén itt beszéltünk egy érdekes példáról, arról például, hogy sok-sok indulat mellett, ugye a gyerekek például este elalváskor milyen módon idézik elő azt, ami egyébként a valóságban nagyon sokszor gondot okoz, hogy egyszer csak feszültek, idegesek lesznek, kiborítanak bennünket, és valami határozottal szokták leállítani a szülők, nek egy része néha a pofon. De itt nem az érdekes, azt mondta épp a szünetben, hogy ezt hogyan dolgozzuk fel. Tehát a fő fontosságú dolog, hogy ez megismétlődik egy következő alkalommal, hogy tanulunk ebből a dologból, és legközelebb már nem engedjük eddig elromolni a helyzetet, és megelőzzük. Ugye ezt mondtad nagyjából.
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, egy nagyon fontos kérdés, hogy ez egy stratégiaja gyermeknevelésben, és egy megoldás. Vagy pedig, ha még el is követi a szülő, mert mondjuk mintákat játszik újra, akkor is azt mondja, hogy én valóban ezt akarom csinálni, én valóban így akarom nevelni a gyerekemet, én valóban egyetértek ezzel a módszerrel, és hogyha nem, akkor erre megpróbál-e, vagy tud-e találni alternatívákat. Ez egy nagyon fontos.
Jó is ez a stratégia, mert ugye én úgy gondolom, hogy a szülők ilyen döntő része, akik egyébként nincs más probléma, alapvetően mindig is úgy készülnek, hogy ők jó gyereket nevelnek, egy olyan gyereket, amik még sose voltak ők, vagy őse se volt. Tehát minden szempontból egy jó nevelési stratégiát próbálnak kitalálni a maguk képére és hasonlatosságára. Más kérdés, hogy aztán, amikor elkezdődik a gyerekek nevelése, rengetegszer akadály elé kerülnek, amikor ezeket a elképzeléseket nem tudják tartani. És sok esetben a verések vagy ütések jelentős része ezeken a pontokon jön elő, amikor nem tudják tartani a saját elképzeléseiket, és hirtelen olyanokat tesznek, amit esetleg velük is tettek gyerekkorukban. Mennyire jellemző ez? Hogyan lehet ezen a dolgon átsegíteni a szülőket? Mert nekem mindig az a problémám, hogy jó van egy nevelési elv, de mindig megbontalatlanságot csinálnak a szülők. Megütik a gyerekeket. Nem feltétlenül szeretnék, csak úgy alakul valamilyen módon. Hogyan lehet őket átsegíteni? Mert az a helyzet, hogy nekem az a bajom, hogy nem csak a verés itt okoz sok gondot a gyerekekben, hanem a szülőkben is bűntudatot jelent, és megszakad a kapcsolat közöttük.
Igen, itt szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy valóban át akarjuk-e segíteni a szülőt ezen a dolgon, vagy pedig meg akarjuk benne erősíteni, mint ahogy én azt gondolom, ez a legnagyobb baj ezekkel a könyvekkel, hogy ezt teszik, tehát megerősítenek valamit, egy olyan viselkedést, elveszik ezt a bűntudatot a szülőből, a szülőtől, és azt erősítik meg, amit egyébként nagyon nem kéne. Tehát, hogy...
No?
Mi volt a kérdés?
Tehát az volt a kérdés, ugye, hogy ezek a könyvek ugye olyan módon erősítik az önigazolást a szülők esetében, mert ugye a saját nevelési elveink vannak, ugye alapvetően mindenkinek vannak saját nevelési gondolatai, alapvetően sokszor még szembe a saját szüleinkkel is, mi legalább ezt nem fogjuk csinálni. És akkor jön a valóság, és a valóság tulajdonképpen előidéz ugyanazokat a helyzeteket, és akkor mégsem tudjuk tartani a szavunkat, és ütünk. És ugye ezt mondhatod, hogy ez a könyv gyakorlatilag a könyvek sok esetben erre adnak tulajdonképpen muníciókat. Arra készítik fel a szülőket, hogy helyes, amikor csináltad, nagyon jó, hogy megütöd, fegyelmez, mert megéri, így írja az egyik könyv, ez a címe, és azt mondjuk, hogy ez mennyire nem így van, mennyire nem helyes, és mennyire nem szolgálja a gyerekek normális felnőtté válását. Itt tartottunk ebben a pillanatban. Tehát a stratégiák állnak szemben a gyakorlattal, ezt mondom.
Így van, ez megerősíti azt a sztereotípiát, amit ez nagyon sokat lehet mondani, hogy engem is vertek, mégis ember lett belőlem.
Igen.
Milyen jó. Tehát, hogy holott azért ezt így látni kéne, hogy az, hogy ember lett belőlem, vagy az, hogy egy norma követő, a társadalomba beilleszkedő felnőtt lettem, az nem feltétlenül a verésnek köszönhető. Az köszönhető ezer dolognak, és nem feltétlenül a verésnek, sőt, mint ahogy azt a tudomány egyre inkább bebizonyítja, és a kutatások, és a pszichológia, pont nem annak köszönhető, hanem köszönhető a család, a kultúra, a társas közeg norma közvetítő hatásainak, ami nem verés. Tehát, hogy azért nagyon sok hatás éri a gyereket, amitől aztán ő úgy dönt, hogy betart majd egy szabályt.
Igen, csak ugye az a baj, hogy amikor a szülők ilyen helyzetbe kerülnek, akkor tulajdonképpen mindig oda nyúlnak valamihez, valami segítséghez nyúlnak. És nekem mindig azon, hogy ezek a kritikus helyzetek az érdekesek, és rengeteg tanácsadó is van. Tehát amikor valamilyen nehéz helyzetben vagyunk, akkor mindig kapunk tanácsot, néha a szüleinktől, néha szóval mindenkitől kapunk. Kéretlen tanácsokat is szoktunk igazából kapni. Hogyan lehet ezzel a dologban megtartani azt, ami igazából fontos, hogy a gyereket tiszteljük, az nagyon fontos, amit mondtál, a gyerek önálló személyiség és az ő fejlődése, ami felelős. És az ő fejlődését szolgálják azok a napi kapcsolatok, amit a gyerekekkel naponta meg kell élni, tehát amikor vele együttműködünk, akkor tulajdonképpen nem csak együttműködünk, hanem azt a mintát mutatjuk, amitől ő talán a világban jobban tud kapcsolódni. És sokszor azt mondott te, hogy megszakadnak ezek a kapcsolatok. A veréssel mindig megszakad a kapcsolat, megjelenik a gyerekekben a félelem, amit persze lehet úgy olvasni szülőként, hogy most már tisztelnek engem, de gyakorlatilag megjelenik az a fajta kontrasztos helyzet, amitől megszakadnak a kapcsolatok a szülők és a gyerekek között, és ettől persze lehetünk rendes emberek később, de valamitől mindenféle szempontból csalódás jelenik meg mind a két oldalon, a gyerekek oldaláról és a szülő oldaláról. Ezt látom most így. Ezzel még azt mondom, hogy tehát hogyan lehet ezt a szakadást tulajdonképpen igazából visszavarni, mert a verések sorozatát jelenti. Tehát azt mondom, hogy nem, ha valaki egyszer megütötte a gyerekét, és nem tudja igazából meggondolni azt, hogy ez nem volt helyes, akkor másodszor könnyebben üti meg. Mert harmadszor még könnyebben üti meg, ha nem kap rá kontrollt. Hol tudunk kontrollt a szülőknek segíteni talán? Hogyan lehet egy szülőnek igazából segíteni abban, hogy helyesen cselekedik, mikor a gyerekeket neveli így vagy úgy? Hol kapunk kontrollt?
Szerintem egy nagyon komoly probléma az, hogy nincs elég segítség a szülőknek. Tehát, hogy már nem egy olyan társadalomban élünk, mint régen, ahol azért volt egy nagy családi háló, ahol sokféle mintát lehetett látni arra, hogy hogyan lehet megoldani helyzeteket. Sokkal nagyobb közeg vette körül a családokat. Most már azért atomizált családok vannak. Nincsen ez a megtartó háló nagyon sok esetben, és ezt nem is pótolja semmit. Tehát, hogy én hogyha beütöm mondjuk a Google-ba azt, hogy szülő vagyok, és segítségre van szükségem, kijön egy-két dolog, de nincsen semmi konkrét segítség, vagy nincs egy szisztematikus segítségnyújtása a szülők számára, ami szerintem egy nagyon-nagyon komoly társadalmi probléma.
Hát igen, egyébként amit lehet most akkor itt ez a műsor, arra a lehetőség, hogy mondhatunk irányokat. Én azt tudom, hogy például ilyenkor, ha más nem, ugye nyilván a nevelési tanácsadók elvileg erről vannak, igen, erre szólnak. Pszichológusok arra vannak tulajdonképpen, hogy a szülők nyugodtan fordulhatnak segítségért.
Igen, ezeket most már pedagógiai szakszolgálatoknak hívják.
Igen, de nevelési tanácsokat vannak. Itt lehet kapni tulajdonképpen, de önmagában bármilyen pszichológus tud segíteni a szülőknek, hogyha egy kicsit alapképzettségét illetően
persze
köze van. És van egy telefon, amit mindig jó szívvel szoktam ajánlani, ez pedig a kék vonal. Ez a 111-116-os telefonszám, amit egyébként lehet ilyenkor mondani. De tényleg azt mondtad itt, hogy magukra maradnak ilyenkor a szülők, és magukra maradnak a gyerekek. Én mindig azt kérdezem ebben az érzékezben, hogy a gyerekverésnek ilyen konzekvenciáként, akkor megjelenik egy kettős viszony a szülő és a gyerekek között, a verés követően. Jól érzékelem?
Igen. Itt van egy, tehát hogy nyilvánvalóan itt egy bizalmi viszony sérül a gyerek. A gyerek számára az, akit szeret, akihez fordul, hogyha problémája van, akitől várja azt, hogy segíti őt mondjuk megélni az olyan helyzeteket, amiket ő még nem ért, nem tud, az egyben egy fenyegető személyé is válik. Ez egy elég komoly kettőség, különösen, hogyha ez egy állandó nevelési módszer a családban.
Tehát azt mondod, hogy a verés következtében ugye megszakad a kapcsolat, és egy csomó dolog eltűnik. Tehát a bizalom is talán kicsit elszűnik. Bizonyos területeken nem biztos, hogy már fordulnak a szülők, ez a gyerekek, ugye? Tehát nem biztos, hogy fordulnak hozzá, mert félnek, hogyha rosszul fog reagálni, meg fog venni az apám, rosszul fog gondolni. És az egész történet akkor azt is jelenteti, hogy a verés következtében a gyerekek is egyedül maradnak. Nem csak a szülőknek nem mondják el a titkokat, hogy most ki az én barátom, hova szoktam menni, mi történt velem, mit tudtam utcasarkon, vagy hegyoldalba, vagy a liftben. Nem mondom ezt el, mert attól félek, hogy az apám ennek, vagy anyám rosszul fog reagálni, tehát a gyerekek is egyedül maradnak, és a szülők se fognak tudni semmit a gyerekekről.
Igen,
ez egy következmény.
Ez lehet egy következménye, igen, ez abszolút.
Akkor azt jelenti gyakorlatilag, hogy elég verekedős társadalom van, mert úgy érzékelem ebben a világban, óriási a távolság a szülők és a gyerekek között egyre inkább. Tehát az érzésem, létezik egy ilyen elvállás. Mennyire ez az eltávolodás? gondolkodás, ami tulajdonképpen szocializációs következmény, vagy mennyire dolgozik bele a verés önmagában ezt az eltávolodáshoz. Mert ugye a felnőtti válás egy fontos része az, hogy eltávolodunk valamennyire a saját szüleinktől, és közeledünk a saját családunkhoz. Ez a felnőtti válás normális folyamata, és egy kicsit egyre inkább önálló személyiségé válunk, de ez az eltávolodásba belesegít akkor ez a fajta verés, és sokkal nagyobb távolságot teremt a gyerekek és szülei között, mint egyébként kellene.
Igen, bár az eltávolodást azért, tehát ugye a gyermekek tiszteletben nem tartásának, vagy bántalmazásának azért nagyon sokféle formája van. Uh-huh. Tehát, hogy nem feltétlenül csak a verés, de mondjuk azt hiszem, hogy az érzelmi bántalmazást itt nagyon-nagyon fontos megemlíteni, és én azt is érzem, hogy ez nem kap kellő hangsúlyt. Uh-huh. Ez a dolog, azért az érzelmi bántalmazás is nagyon komoly szakadékot képez szülő és gyerek között, és nagyon komolyan jelen van.
Mondj egy példát, hogy a szülő, hogy hallgatok és értsék, mit értesz érzelmi bántalmazás alatt? Mondj egy példát. Nem biztos, hogy csak hogy mit kell értenünk egy jó érzelmi bántalmazás alatt.
Egy olyan igazán jó érzelmi bántalmazás alatt. Nekem már az is érzelmi bántalmazás, amikor szülőket látok a homokozó mellett a gyereküknek, bármi segíteni velük ott vannak, és egyszer csak elhangzik az a nagyon sokat hallott mondat, hogy normális vagy.
Uh-huh, igen.
Itt szerintem itt már egy nagyon komoly megbélyegzése van a gyereknek, vagy amikor a klasszikus érzelmi bántalmazás, amikor azonosítjuk őt egy rossz szereppel, egy rossz képpel, te buta vagy, te alkalmatlan vagy erre, te nem vagy elég jó, te nem vagy elég ügyes, te nem vagy elég szép, te. Tehát, hogy azért ezek ilyen nagyon-nagyon komoly és mélyreható dolgok, amikkel aztán a gyerek azonosul felnőtt korára, és nyilvánvalóan ez is komoly szakadékot képez.
Hát igen, tehát arról beszéltünk, hogy a verés mellett, hogy megjelenik még sok más, tehát nem veréssel nincs rendben, hogyha nem verik a gyereket, attól még lehet bántani, így is ezt akarom mondani finoman. Igen. De igen, csak hogyha azt mondjuk a gyerekünkre, hogy te nem vagy ügyetlen vagy, meg ilyeneket szoktak mondani, az ugye növeli tulajdonképpen az ő szorongását a világgal szemben. Aha. Uh-huh. Na de hát erre azt mondja egy szülő, amikor beszéltem, hát az igazat mondtam, tényleg ügyetlen volt.
És melyikünk nem ügyetlen? És ez a szülő mondaná ezt az unoköccsének, aki nem a gyereke, hanem vagy a szomszédnéni gyerekének? Tehát, hogy gondoljuk végig, hogy mi az, amit mondunk a másiknak, és nem is tudom, pont most olvastam valahol egy ilyen idézetet, hogy a tisztelet és a kedvesség azok a családban gyerekek és szülők, férj és feleség között sokkal fontosabbak, mint akár idegenekkel. És ez tényleg így van, tehát, hogy miért pont azoknak akarunk ilyen dolgokat mondani, akit a legjobban szeretünk? Mi ezzel a célunk?
Nekem egyébként most, ahogy egy személyes történet, nagymamám jutott ez eszembe, aki hát egy nagyon kedves asszony volt, és azt mondta például, hogy megkérdeztem tőle, te miért nem ütötted meg, mit tudom én, miért nem verted apukámat, és azt mondta azért, mert én nem szeretném, hogy a kezemtől féljenek. Tehát az én kezem csak egyet tehet, hogy megsimogassam, vagy megigazítsam rajtad a ruhát, ezt mondta nagymama, teljesen érdekes.
Ez egy gyönyörű dolog. Sajnos egyébként erre ezek a könyvek is kitérnek, és például biztatnak arra, hogy pálcával, vesszővel, valamilyen eszközzel verjük a gyermeket, mert hogy a kéz az valóban legyen a szeretet jele.
Csak a kéz fogja a pálcát. De ez egy teljesen hamis és borzasztó szempontra lehet az eszköze. Egyébként azt gondolom, hogy önmagában a neveléseknek sok majd a másnak, ami a szabályoknak az elsajt szól. Ez persze fontos tudni, hogy mit miért kapunk. Általában úgy érzem, az indulattal teli verések jelentős részében nem nagyon tudják a gyerekek, hogy miért kapják.
Pontosan. Mint hogy általában nincs is oka, tehát, hogy kértem egy doboz kólát.
Igen. És befogod a szádat, puff, jön egy pofon, igen.
Vagy nem vagyok álmos, és nem akarok aludni. Vagy a közeledben akarok lenni, anya, mert félek a sötétben, puff, kapok egy pofon. Tehát, hogy itt nyilván van egy igénye, amire aztán nem érti, hogy miért is kapta azt a pofon, mert az igény az nem feltétlenül jelenti azt, hogy engem meg kell verni. Nyilván, hogyha éppen majdnem elüti a villamos, és akkor kap egy pofont, akkor az talán már érthetőbb a gyerek számára is, nem, de nem.
De van egy következménye, hogy még egyszer nem fogja mondani. Hogyha esetleg még egyszer mondja, akkor még egyszer kap a fejére. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy meggondolják ilyenkor a gyerekek, hogy még egyszer szólnak, hogyha kapnak ilyet, vagy sokkal erőteljesebben kérik, akkor még durvább dolgok vannak, és nem véletlenül látunk utcán útfélenként gyereküket ráncigáló szülőket, és egyéb ilyen helyre utasításokat. És azt tudom, hogy ez egy nagyon nehéz téma. Nem tudom, hogy te mit gondolsz, hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni?
A verésen? Én azt gondolom, hogy minden szülőnek végig kell gondolnia, nem azokban a percekben, amikor indulatosak, hanem amikor már lenyugodtak, amikor látnak így visszatekintve egy helyzetet. Végig kell gondolni, hogy tényleg mi az, amiben én tudok változtatni, amiben én jobban tudom kezelni a helyzetet. Mindenkinek meg kell ezt magában találnia. Lehet, hogy tényleg a körülményeken kell változtatni, hogyha tudom, hogy a gyerekem a földhöz fogja verni magát, és Túró Rudit követel a boltban, akkor lehet, hogy azon kell változtatni, hogy nem viszem el a boltba, hogyha éppen máson nem tudok változtatni, tehát hogyha nem tudom máshogyan befolyásolni a viselkedését. Tehát, hogy vagy a körülményeken, vagy a saját reakcióinkon, de lehet és kell is változtatni. Tehát azért vagyunk emberek, hogy fejlődjünk.
De mindig az jut az eszembe, azért micsoda küzdelmek folynak oda az, azért a nevelés címélés, és azért a gyerekek milyen tehetségesen tudják azokat a helyzeteket megtalálni, amikor valamit akarnak, amikor egyébként a legkellemetlen vagy legrosszabb. Tehát igen. Amikor vendégek vannak, akkor akarjuk, hogyha, és így próbálunk biztosítékot szerezni, hogy ne kapjunk a fejünkre, vagy ne kapjunk ki. Tehát sok esetben ilyen szempontból a küzdelem ez nagyon erős és nagyon intenzív.
Így van. Éppen ezért gondolom azt, hogy a gyerekeink a legjobb tanítómestereink. Tehát az a gyerek azt tudni fogja, hogy mikor kell ott nyomogatni nálam a gombot.
Igen.
És éppen ezért szembeállít engem egy olyan helyzettel, amivel utána lehetőségem van végig gondolni, hogy tényleg én abban a helyzetben totálisan elpattantam, és nem tudtam, hogy mit csináljak, és legszívesebben legcsűrtem volna neki egy pofon. De vajon miért? Hogyan szól ez rólam? Miért vagyok én abban a helyzetben ennyire feszült? Tehát a gyermekeink a legjobb tanítóink és tükörképeink.
És akkor azt mondtad, hogy gyakorlatilag sokat kéne beszélgetnünk a helyzetekről, tehát sok esetben a szülő, ha bizonytalan, akkor kérjen segítséget, minél több emberrel beszélj át, saját magával beszélj át. Sokszor legjobb, ha gyerekekkel is átbeszélj.
A gyerekekkel is. Én szerintem ez nagyon fontos.
Milyen korba kell lehet ezt kezdeni?
Én ezt nagyon korán elkezdtem például.
Hány éves kort javasolsz?
Szerintem egy kisgyerek, egy 3-4 éves kisgyerek már nagyon sok mindent megért. Nyilván nagyon kell vigyáznunk arra, hogy mi az, amit mondunk neki, mi az, amit megosztunk vele. Tehát, hogy azért véletlenül se arról szóljon, hogy feloldozzuk a bűntudatunkat, vagy őt terheljük azzal, hogy mi hogyan érezzük magunkat, vagy akár arról, hogy tőle várjunk megoldást olyan helyzetekre, amikre ők még nem fognak megoldást adni. Ez egy ilyen beszélgetés, az szólhat arról, hogy ki hogyan érezte magát ebben a helyzetben, hogy mi is lássuk, hogy abban a helyzetben mit akart az a gyerek, mit élt meg, hogyan élte meg azt, hogy esetleg én mondjuk kiabáltam, vagy nem jól reagáltam az igényeire. Ezeket, hogyha átbeszéljük ezeket a helyzeteket a gyerekeinkkel, ebből rengeteget tanulhatunk.
Sőt, a gyerekek pontosan érzik, ha mi feszültek vagyunk. És tulajdonképpen, mikor este egy gyerek nem alszik el, akkor azt lehet mondani, és hiába, mert a büdös kölyek nem alszik el, és mondják mindenféle módon, és próbálják elérni, tulajdonképpen a gyerek talán azért nem alszik el, mert mi vagyunk idegesek. Tehát, hogyha egy kicsit meg tudnánk nyugodni, talán a gyerek is könnyebben elalszik. Tehát ez egy nagyon gyakori példa, én szerintem legalábbis, hogy ez a hisztéria, vagy az bennünket fokozódó indulat, tulajdonképpen vissza megjelenik a gyerekbe. A gyerek a legjobb rezonáns ezen a szinten. Tehát sokat kéne velük beszélgetni ez a gyerekekkel, és sokat kéne nem elfogadni azt a helyzetet, a saját ütéseinket. Mit csinálja az ember, akinek például mégis megütött valakit, a gyerekét?
Mit csináljon az
ember?
Igen. Hát gondolja végig, és rakja helyre magában. És tényleg gondolja végig, hogy mi ezzel a célja, mi az, ami belőle ezt kiváltotta, mi az, amit szeretne elérni azzal, hogy ütött, és gondolja végig, hogy elérje.
Szabad egy szülőnek a gyerektől bocsánatot kérni?
Szerintem nagyon fontos, hogy bocsánatot kérjünk. De az is nagyon fontos, hogy ezt mikor és hogyan tesszük. Tehát ahogy ezt korábban is mondtam, hogyha 2 perccel a verés után oda megyünk sírva, hogy Úristen, bocsáss meg, ez szerintem egy nagyon-nagyon komoly érzelmi hullámvasútba tétele a gyereknek, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, amikor hibázunk, ezt elmondani a gyereknek, amikor már mind a ketten higgadtak vagyunk, hogy igen, én tudom, hogy itt esetleg nem így kellett volna reagálnom, és hogy bocsáss meg ezért, de ez már akkor történjen, amikor mind a ketten megnyugodtunk.
Így van. Tehát a közvetlen a küzdelem közepén nem érdemes. Engem meg kell előzni, vagy le kell állítani a küzdelmeket mindenki.
Igen, egyébként még amit így mondani akartam, csak nem tudom, hogy ez hol volt, mert már nem emlékszem, és nem találtam meg az interneten, de volt egy ország, ahol bevezettek egy ilyen hotline-t a szülők számára, amit felhívhattak, hogyha meg akarták ütni a gyereküket. És akkor a szülő felhívta ezt a hotline-t, és elkezdte mondani, hogy milyen helyzetben van, és mi az, ami miatt most leginkább igazából tényleg ütni szeretne, És egyszerűen attól, hogy ezt elmondta, tehát mentalizálta a helyzetet, uh-huh. érthetővé tette, szavakba uh-huh. foglalta, ettől már lecsillapodott az indulata, és már nem akart ütni. És kiderült, hogy a hotline végén nem volt senki.
Uh-huh. De értem. Hát akkor szerintem ezt tanuljuk el ettől a példától, meg akkor is, hogyha nem tudod, hogy honnan van. Hívjunk fel valakit, a környezetünket, ismerősünket, ezt szintén ezen lehet gyakorolni, amíg egyszer csak Magyarországon valaki föl nem fedez, hogy létre kéne hozni egy ilyen telefonszolgálatot. Nagyon érdekeset beszélgettünk, én szerintem ez egy véget nem érő téma lehet, és szerencsére nem a verésnek a fizikai következményére, hanem arról, hogy hogyan lehetne másként a gyerekeket nevelni, arról beszélgettünk. Én szerintem az a fontos, hogy az emberek meg tudjanak állni, és amennyire lehet megértsék azt, hogy a gyerekekkel való kapcsolatban egyetlen fontos dolog, hogy megjelen a kapcsolat, hogy szeretetteli legyen, és a verésnek nincs helye a nevelésben.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Varga Sabján Dóra pszichológussal beszélgettem, és köszönöm technikai közreműködését Kemény Daninak. A mai napon is hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabondással hallották. Viszont hallásra!